Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Átlagosan 32,2%-os fizetésemelést kapnak a tanárok, az óvónők és a szakképzésben oktatók, jövőre pedig újabb 21%-os emelés várható. A kormány 2022 és 2026 között megduplázza a pedagógus béreket. Hangzott el a múlt heti kormányinfon. A pedagógusok szakszervezete szerint azonban majd csak január végén derül ki, hogy pontosan milyen mértékben nő egyes pedagógusok bére. Várkonyi Gyula összefoglalója következik.
A kormány 2030-ig vállalta, hogy a diplomás átlagbér 80%-ára emeli, és ott is tartja a pedagógusok bérét, aminek összköltsége körülbelül 6000 milliárd forint lesz. Ezt a csütörtöki kormányinfón közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.
A 6000 milliárd forintból 700 milliárd forinttal járulnak hozzá a bennünket megillető Európai Uniós források a tanárbéremeléshez. Ez azt jelenti, hogy már februárban 32,2%-kal megemelt bérhez jutnak a pedagógusok. Még január 30-áig mindenki a megemelt fizetésről szóló határozatot meg fogja kapni. Ebben a ciklusban meg fogjuk duplázni a pedagógus béreket. Az idei éves pedagógus bér átlag az 672.416 forint. Jövő évben egy további 21%-os emelés várható. Ez azt jelenti, hogy 2025-ben egy pedagógus átlagbér 812.000 forint lesz a jelenlegi előrejelzések szerint.
Továbbra sem lehet tudni konkrétumokat a pedagógusok béremeléséről. Ezt Gosztonyi Gábor, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke nyilatkozta az Inforádiónak.
Egyetlen egy dolog biztos, hogy majd a kollégáink készhez fognak kapni egy átcsalási papírt, azon rajta lesz a bérük. Elhangzottak itt számok, 100 milliárdok röpködtek a levegőben. Tulajdonképpen ugye a gyakornoki bér az teljesen biztos, tehát az 528.800 forint lesz. Azt tudjuk, hogy mennyi az a pénz, aminél kevesebbet pedagógus 1-ben, pedagógus 2-ben mesterfokozatban lévő kolléga nem kaphat. Ez bér tömegemelés, tehát ez nem egy általános bérszínvonal emelés. Nyilván le fogják vonni azokat az összegeket, amik itt egyetemi végzettségre plusz 2%, hiány szakmákat tanítónak plusz 4%, az az esélyegyenlőségi pótlék vagy illetmény, ugye az megint plusz 20%, és majd csak a maradék összeget fogják tudni elosztani.
Az új illetmények pontos összegéről január 30-án kapnak tájékoztatást a pedagógusok, a szakszervezetek pedig január 31-én ülnek ismét tárgyalóasztalhoz a kormánnyal.
Már javában tart a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárás. A szeptemberben induló képzésekre február 15-ig lehet jelentkezni. A felsőoktatásért felelős államtitkár szerint az új pontszámítás jelentős szabadságot ad az egyetemeknek, és az egész felsőoktatási rendszert rugalmasabbá teszi. Hankó Balázzsal, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkárával beszélgettem a részletekről.
Egyetemekkel, diákokkal, leendő diákokkal folytatott egyeztetés eredményeképpen újítottuk meg a felvételi rendszerét. Ennek az elvi háttere az volt, hogy ahol a lehetőség legyen ott a felelősség, azaz, mint ahogy az új versenyképesebb felsőoktatási modellben is, nagyobb autonómiát, nagyobb szabadságot kaptak az egyetemek. Miért szükséges ez? Azért szükséges, mert az új egyetemi modell az egyetemeket a gazdaság és az adott térség szereplőivel kívánja összekapcsolni. Azaz, lehet egészen más a környezete egy műszaki egyetemnek, egy nyíregyházi egyetemnek, egy győri, egy dunaújvárosi egyetemnek, azaz ezt a lehetőséget kívánjuk nem csak az új modellben, hanem a megújított felsőoktatási felvételiben is biztosítani. Ez két lépésben újult meg, dönthettek az egyetemek arról, hogy hol kívánnak emelt szintű vagy középszintű érettségit, illetőleg dönthettek arról is, hogy milyen minimumpontokat, vagy alkalmaznak-e minimumpontokat a felsőoktatási felvételi kapcsán. Ehhez kapcsolódóan azonban szükséges azt megegyezni, hogy sok hír jelent meg arról, hogy ennek eredményeképpen hogyan változtak a felvételi pontszámok. Azt mondhatjuk, hogy a medián pontszám 306 pont volt, azaz a teljes felvételiző sokaság esetében erősödött a felvételi, versenyképesebbé vált a magyar felvételi.
Tegyük hozzá, hogy 500 pontos, hogy a felvételi
500 pontos a felvételi rendszer, 500 pontból 306 volt a medián.
Ez azért nem egy viszonylag még alacsony érték, mert hogyha így azt mondom, ugye ez olyan körülbelül 60%-os teljesítményt jelent, és ha én jól emlékszem, amikor még volt kötelező minimum ponthatár, az ugye 280 volt. Tehát ez a 300-306, ez nem is sokkal több.
Ahhoz kell hasonlítanunk, hogy volt 300. Az előrelépés történt ebben. Ebben persze vannak eltérések, mert egészen más a ponthatár. Egy orvosképzés esetében, egy mérnökképzés esetében.
Nyilván a népszerű egyetemekre nem nagyon lehet ezzel a 306 ponttal.
Egy nemzetközi tanulmányok esetében. Szóval ez így ennek megfelelően a mediánja volt. Változások. Az alábbiak voltak, és az alábbiak lesznek. Egy. Még inkább kiteljesedik az egyetemeknek a lehetősége annak kapcsán, hogy mely tantárgyakból számolnak tanulmányi pontokat. Azaz a magyar, a matek, a törés, az idegen nyelv mellett, hogy mi lesz az az ötödik tantárgy, vagy melyek lesznek azok a tantárgyak, amelyekből a legkedvezőbb ötödik tantárgyat
vállal. Tehát a hozott, illetve az érettségi megszerzett pont esetében tantárgyak mellett.
Azt mondhatják, hogy 100 pontban ennek megfelelőképpen az ötödik tantárgy választása az egyetemeknél lesz.
De ez másik, csak tantárgyra vonatkozik, vagy egyébként is pluszpontokat még adhatnak külön az egyetemek?
Szerintem akkor nézzük meg első lépésben ennek az 500 pontnak az összetételét, és akkor ennek megfelelően tudunk minden kérdésre választ adni. Összességében tehát 500 pont a felvételi. Ebből az 500 pontból 100 pontot a tanulmányi eredményekre, azaz az utolsó két év egyes tantárgyaiban elért eredményekre kaphat úgy a felvételiző, hogy ezt duplázni kell, mert ugye 5 tantárgy 25 pont, másik év vége 5 tantárgy 25 pont, ennek a kettővel történő szorzata adja ki a 100-ot. A 100 pont mellett további pontszámot jelent az érettségi választott tantárgyból 100 pont. Itt is a magyar, a matek, a töri és az idegen nyelv érettségi mellett az, hogy mi lesz az ötödik, szintén az egyetemek az adott képzési területen, az adott szakon mondhatják meg. Itt egy átlag pontszámot nézzük, hogy az elérhető 100%-ból hány százalékot értek el a felvételizők. Tehát ez a másik 100 pont. Ezt követi 200 pont, ami a felvételiben megkívánt adott érettségi tantárgynak az elért eredménye. Ez lehet emelt szintű vagy középszintű. Így tartunk 100, 100, 200, 400-nál. És ott van az utolsó 100 pont, amit úgynevezett intézményi pontnak hívunk.
Erre ez a pluszpontok akkor még összeadódhatnak mondjuk nyelvvizsgákból, tanulmányi versenyeken elért eredményekből, vagy itt tulajdonképpen az egyetemek szabad kezet kapnak, vagy akár szóbeli vizsgát is elérhatnak.
Három változás van az idei felvételiben. Az egyik változás, hogy említettem, a tanulmányi pontok esetében az ötödik tantárgy egyetemi választású lesz, illetőleg az érettségi pontoknál, a második 100 pontnál az ötödik tárgy egyetemi képzési területi választási lehetőségű lesz. Következő választási lehetőség az a közép és az emelt szint esetében, de immáron úgy, hogy a pontszámítás módszertana is megváltozik, azaz, ha valaki emelt szintből ér el 1%-ot, azért 1 pont jár, de ha valaki középszintű érettségiből ér el 1%-ot abból, amiből felvételizni kíván, azért 2/3 pont jár. Ez azért fontos, mert az eddigi felvételi rendszerben ugye ez úgy nézett ki, hogyha valaki elérte a 45%-ot az emelt szintű érettséginél, akkor kapott plusz 50 pontot. Itt pedig a konzultációk alapján egy sokkal kiszámíthatóbb rendszer lép azáltal életbe, hogy az emelt szintnél 1% 1 pont, a középszintnél 1% 2/3 pontot jelent.
De akkor vélhetően egy népszerű egyetem népszerű szakára emelt szintű érettségi és mondjuk nyelvismeret, nyelvvizsga nélkül nem igen lehet továbbra se bekerülni, tehát nem nagyon lehet elérni azt a pontszámot.
Ez pontosan így van, mert az emelt szintű érettségit erősítjük, és hogy hogyan erősítik ezt az egyetemek még tovább, az a harmadik változás, amiben azt mondtuk, hogy ebben a 100 intézményi pontban az egyetem döntse el, hogy miért, hogyan ad pluszpontot. Mindegyik egyetem pluszpontot ad még ezeken túl az emelt szintű érettségért. Mindegyik egyetem pluszpontot ad a nyelvvizsgáért, vagy a bizonyított nyelvismeretért, nyelvi készségekért. Az egyetemek pluszpontot adnak ezen túl a tanulmányi versenyeken, a sportversenyeken elért eredményekért.
Az például nagyon... hogy számít be a sportversenyeken elért eredmény, az hogy pontosítható mondjuk ebben az 500 pontos rendszerben?
Úgy, hogy mondjuk egy testnevelési sporttudományi egyetem, vagy azok az egyetemek, amelyek egy adott képzés esetében jobban megkívánják azt, hogy előzetes sport, gyakorlat, versenyeredmény legyen, sokkal jobban súlyozzák, mint mondjuk
tehát
más területen.
Mondjuk egy kémia tanári szakra jelentkezőnél ez a sporteredmény, ez kevésbé számít be.
Ez így van, de mondjuk egy edzőnél, vagy egy testnevelő tanárnál sokkal erőteljesebben. Itt jutunk el tulajdonképpen az egész felvételi rendszer átalakítás lényegéhez, hogy sokkal inkább a diákok, és sokkal inkább az egyetem képzéseinek az igényeihez szabott.
Ugye volt még itt, csak zárójelbe teszem hozzá egy új elem, ugye az önkéntes tartalékos katonai szolgálat is pluszpontokat.
Oda még nem jutottunk el, az 500 ponton felül van, és először szerintem érdemes az 500 pontot végigvennünk, és akkor utána erről. De mi jön még itt be? Például a felvételi beszélgetés, ami szintén vannak olyan területek, ez előbb említett orvosképzés is, ahol nagyon fontos, hogy legyen felvételi beszélgetés. Itt a 4 orvosképző egyetem például megállapodott arról, hogy elismerik egymás szóbeli felvételét.
És pedagógus képzés, mert ott is sokan hiányolták.
Pedagógus képzésben is itt lehetőség nyílik arra, hogy előzetes felvételi beszélgetés legyen. De hogy még egy területet mondjak, munkatapasztalat. Számos egyetemen jár érte pluszpont. Vagy a térségi egyetemek esetében a térségi adott szakképzőintézménybe való járás, vagy az adott köznevelési intézménybe való járás pluszpontot jelent. De az egyházi fenntartású intézmények esetében vannak olyan pluszpontok, amelyek az egyházi fenntartásból adódnak. Tehát ezek mind, azt kell, hogy mondjam, hogy rugalmasabbá teszik a magyar felvételi rendszert, autonómabbá teszik, versenyképesebb lesz. És ha eljutunk az 500 ponthoz, akkor az 500 ponton túl az önkéntes katonai szolgálatért annak megfelelően, hogy fél év vagy egy éves, illetőleg általános vagy szakirányú önkéntes katonai szolgálat volt, 16, 32 és 64 pluszpont járhat.
Akkor ezzel, hogyha valaki jó középiskolai tanulmány eredményekkel visz magas pontszámot, meg jó érettségi eredménnyel magas pontszámot, plusz megvannak még ezek a emelt szintű nyelvvizsga egyebek, és még történetesen az önkéntes katonai
szolgálat,
akkor 500 pont fölé is lehet
menni? Így van, 500 pont fölé is emelkedhet. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogyha megnézzük az elmúlt évnek az eredményeit, mert az első lépését már ennek az új rugalmas felvételi rendszernek teszteltük, és jó eredményeket hozott, mit láttunk? 33%-kal többen kerültek felvételre a magyar felsőoktatásba. Miért fontos ez? Mert a diplomás munkaerőre kifejezetten meghatározott képzési területen műszaki természettudomány, mérnök, informatika, agrár, orvosegészségtudomány szükség van. Ami azt is jelentette, hogy például ezen a területen nem az átlagos 33%, hanem 39 és 41%-os felvételi növekvény volt. Azaz, a magyar gazdaság igényeinek megfelelően alakul a felvételi rendszer. Még lényeges szerintem néhány dolgot kiemelni. 49%-kal nőtt a vidéki egyetemekre felvettek száma. Oda jutottunk el, és ez nagyon helyes, hogy minden második diákot vidéki egyetemre vettek föl. És ez azért lényeges, mert az egyetemeink köré, az egyetemeink ökoszisztémájához kapcsolódnak az új gazdaságok, az új piaci együttműködések. Így például jelentősen nőtt a Nyíregyházi Egyetem, a Miskolci vagy a Debrecen Egyetemre fölvetteknek a száma 4000 fővel. Minden második diákot erre a műszaki természettudomány, mérnök, informatika, agrár, orvosegészségtudomány területre vettünk föl. Fontos még azt is kiemelni, hogy működik a szakképzés és a felsőoktatás egybekapcsolása. 74%-kal több diákot vettünk föl a szakképzésből. Ez is az előbb említett műszaki informatikai mérnöki területet erősíti.
Egyre inkább átjárható ez a rendszer a szakképzésből a felsőoktatásból. Ugye, ha jól tudom, akkor a szakképzésben tett szakmai vizsga emelt szintű érettségének számít.
Ez ekvivalens ezzel. Mi több éppen az országgyűlés előtt fekszik most egy olyan törvényjavaslat a technikumi képzés esetében, ami ugye 5 éves lett, hogy a legjobbak esetében az 5. évnél úgynevezett előzetes hallgatói jogviszony legyen azzal az egyetemmel, amely egyetemmel a szakképzőnek képzési együttműködése van. Azaz, a későbbiekben az ott lehallgatott tárgyak, azok kreditet fognak érni. Így kapcsoljuk össze ezeken a területeken még erősebben a felsőoktatást és a szakképzést, és még szerintem azt fontos tudnunk, hogy dupláztuk azoknak a számát, akik munka mellett felvételt nyertek, úgyhogy még minden mellett növekedett a hátrányos helyzetű régióból fölvetteknek a száma. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a rugalmas térség és gazdasági igényekhez illesztett felvételi jól működött, jó eredményeket hozott, és azt várjuk a mostani felvételitől is, hogy ez tovább tudjon erősödni, hiszen a magyar felsőoktatás, a magyar gazdaság, a magyar társadalom igényeit kell, hogy kiszolgálja.
Említette a vidéki egyetemeket, és hogy egyre több hallgató nyert felvételt vidéki egyetemekre is, de vajon erősödhet a vidéki egyetemeknek az úgymond megtartó ereje? Gondolok itt arra, hogy utána erről a vidéki egyetemről kikerülő hallgató mondjuk abban a körzetben, vagy abban a régióban marad munkavállalóként. Gondolom, hogy ez inkább a diplomás pályakövetési rendszerből derülhet ki majd.
A megújított felsőoktatásnál teljesítmény alapra helyeztük a felsőoktatás finanszírozását. Már minden második forint teljesítmény alapon jut el a felsőoktatás intézményekhez.
Ennek de ez az csak egyik... a modellváltott intézményeknél, vagy ez...
Modellváltott és az egyházi intézményeknél történik ez így, amely intézmények teszik ki a magyar felsőoktatási diákságnak a közel 80%-át már. És hogy ennek oktatási kiválóság, kutatási kiválóság mellett van egy olyan nagyon fontos mérőszáma, ami a térségi megtartó erő. És ha már a diplomás pályakövetési rendszert említette, most publikáltuk a friss diplomás pályakövetési rendszer adatokat, amiből mi látszik. 1,3-szeres bérszorzó van a végzetteknél, 42 nap alatt átlagosan helyezkednek, de az informatikusnál 2,5-szeres bérszorzó azonnal elhelyezkedhet, a mérnöknél dupla, de hogy a térségi megtartó erőre visszatérjek. 10 diákból 6 diák a térségben marad, ahova jelentkezett, és 2 diák pedig azon a területen helyezkedik el, amely területről az adott térségből. Tehát 10-ből 8 esetben abszolút működik az, hogy a térségi, az adott munkaerőpiaci megtartás az, ami alapvetően a képzést követően tovább viszi munkavállalóként a fiatalt. Ez megint azt mutatja, hogy a megújított felsőoktatás a térség és a gazdasági együttműködésekkel jól működik.
Egyetemi diplomát adó kortárs könnyűzenei alapképzést indít szeptembertől a Miskolci Egyetem. A képzés helyszíne a tervek szerint Budapesten, a Hajógyári szigeten lesz. Az oktatók között pedig olyan elismert és népszerű alkotók vannak, mint például Kovács Kati vagy Tátrai Tibor. A diákok február 15-ig adhatják be jelentkezésüket, a felvételivel kapcsolatos részletes információk a felvi.hu-n találhatók. Tatár Tíme a továbbiakról Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorát kérdezte.
Egyesült Államokban, Nyugat-Európában mindenütt van egyetemi szintű könnyűzenei képzés, Közép-Európában eddig nem volt. A Miskolci Egyetem indítja 2024. szeptemberétől, ez egy 3 éves alapszak, kortárs könnyűzene alapszak néven, ami 8 szakirányjal indul, lefedi a hangszeres művészeket, illetve az énekzenét. Általános zeneelméleti tárgyakon túl nagyon gyakorlatorientált a képzés, tehát fúvós, gitár, basszusgitár, nem sorolom el az összes hangszert, ezek önálló szakirányt alkotnak a szakon belül. Igyekeztünk mind a fiatalok, mind pedig a mérsékelten fiatal művészek közül a legjobbakat megnyerni szakfelelősnek, szakirányfelelősnek, és azt reméljük, hogy ez egy olyan szak lesz, amelyik részben akár a kőbányai középfokú zenei iskola, akár egyéb helyen képzésben résztvevő fiatal művészeknek a továbbtanulási lehetőségét biztosítja. Ilyen Magyarországon még korábban nem volt. Én azt gondolom, hogy nagy, mondhatni talán, hogy társadalmi igény is volt rá.
Ki mindenki található majd az oktatók között?
Nálunk az egyetemen van egy Bartók Béla zeneművészeti karunk, ahol zenetanárokat és előadó művészeket képzünk, nyilván eddig komoly zene területén. Most a könnyűzenei alapszakkal bővül a képzési portfóliunk, az oktatóinknak egy jelentős része saját komoly zenei oktatói állományból áll természetesen, de megnyertünk olyan fiatal oktató tanárokat, akik részben tanítanak a kőbányai zenei stúdióban, vannak köztük zenetanárok, aktív zenészek, és próbáltunk olyan nagy neveket, Kossuth Díjas művészeket megnyerni az ügy érdekében, akiknek a munkássága önmagáért beszél. Tátrai Tibor, Frenzes Károly, Kovács Kati, és nem sorolom el az összes olyan, nem is tudnám hirtelen, hiszen legalább 35, közel 40 oktatója van saját oktatóinkkal együtt a képzésnek.
Milyen jelentkezésre számítanak? Közeleg ugye a határidő.
30 államilag támogatott helyünk van, költségtérítéses vagy önköltséges képzésben nincs felső határ. Hát ez egy új szak, úgyhogy nagyon nehéz jósolni, nem is szeretnék, ez ki fog derülni valamikor március közepén, április elején, hogy hány jelentkezőnk van. Én azt remélem, hogy az államilag támogatott helyek egészét fel tudjuk tölteni, és emellett lesznek olyanok, akik fizetős képzésre tudnak jönni. Én akkor már elégedett lennék, hogyha egy 30-40-50 fővel el tudna indulni a képzés.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!